Jó napot kívánok, Stúber Andrea vagyok, ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor a Rádió Q-n szombat délután, ez ilyen hosszú ez a felvezetés, de most már így a végére elárulom, hogy a mai vendégem Polgár Csaba.
Jó napot kívánok!
Jaj, nagyon ez bátortalanka, ez nagyon
bátortalanka. Jó napot kívánok!
Ez mindez így, igen. Polgár Csaba színész rendező és a fiatal nemzedéknek egyik... Tagja. Mi ennek is nevezzen tagja. Nem, hát legalább ígéretes, de azt nem ez már kevés. Tehát, hogy ennél kicsit előrébb vagyunk. Na, színész és rendező mondtam, és rendezőként éppen a napokban jöttél haza Németországból, ahol... Igen, hát mondd el, hogy mit csináltál.
Münchenben csináltunk a Volkstheaterbe Julius Caesart. Legalábbis Julius Caesar, Shakespeare Julius Caesar című drámai alapján csináltunk egy előadást.
Csinálj úgy, mintha szinkronizálnál.
Tehát jó, értem, hangos, hang, oké.
Erőteljesebben. Azt néztem erről az előadásról.
Nem járok szinkronizálni.
Hogy Bánki Gergő és Gáspár Ildikó csinálta a szövegkönyvet. Tehát akkor ez úgy történt, hogy fogták Shakespeare-t, abból írtak egy változatot, és ez aztán le lett fordítva németre?
Igen, ezt Ildikó kemény munkával visszafordította a németre. Nem, hát a Schlegel-féle német fordítást használtuk alapvetően.
Az nem nagyon friss.
Az nem nagyon friss, de ugye itt jogdíj problémák, mindegy. Akkor azt az Ildikó picit kiigazította, tehát volt egy húzott magyar szövegünk, egy picit frissítette a németet, nagyon jól beszél németül, anyanyelvi szinten, és aztán a Gergő írt új jeleneteket, meg új dolgokat ebbe a verzióba, mármint a magyarba, ugye? És akkor ezeket is lefordította Ildikó, és akkor összegyúrmáztuk ezt a
Mert ezt te tudtad, hogy mit akarsz? És akkor a Gergő ennek alapján írt jeleneteket?
Hát bizonyos pontokon tudom, hogy mit szeretnék, és akkor a Gergő neki esik, de van olyan is, amikor azt mondja, hogy neki ez a jelenet például egy szívügye, és akkor ebből ő ki tud bontani általában 40 oldalon keresztül valamit, amit én nagyon-nagyon szeretek, és aztán marad belőle 5 mondat. Ami szerintem nagyon jó, a Gergő ezt egyáltalán nem szenvedi meg, tehát hogy ő tudja, hogy ez így működik. Viszont az 5 mondat meg olyan 5 mondat lesz, ami én szerintem nagyon fontos. Tehát kell elé az hogy eredetileg ez egy 40 oldalas jelenet legyen.
Ez lehet, hogy kicsit olyan, mint a színészi alakítás, nem? Tehát, hogy ott is nagyon sok Igen, mindent ki kell végül is zárni ahhoz, hogy végül a végeredmény megmaradjon.
Igen.
Végülis a Bánki, nem végül is, de a Bánki Gergő színész.
Abszolút, igen. És az érezhető is, hogy olyan, tehát amikor ír, hogy nyilván főleg magának ír mondatokat.
Bár úgy, hogy az összeszerepet ő játszaná? És játszik benne egyébként? Ott
nem. Szilágyi Kata, a Barabás Ricsi és a Herceg Tomi játszik benne.
Ez azt jelenti, hogy a törzs, vagy alap, vagy főállású hoppártosok mentek ezzel a produkcióval. Igen. Láttam egy-két képet róla, és láttam, hogy iszonyatos mennyiségű szarvas agancs van a falakon. És valahogy eszembe jutott rá, hogy ránéztem a képekre a Coriolanus előadás, és tulajdonképpen a két darab Shakespeare-nél, hát nem tudom, hogy kronológikusan-e, de úgy tematikusan nem esik nagyon messze egymástól. Nem. Lehet, hogy ez a Coriolanusnak egy pár darabja a te repertoárodban?
Hát lehetséges úgy nézni. Azért azt hiszem, hogy egyre bonyolultabb a Caesar, sőt, talán többel. Tehát nekem a Coriolanus az egy ilyen egy düböl megírt darabnak tűnik. Tehát nekem kicsit a Mizantrópra emlékeztetett.
Uh-huh. Nem, valami, igen.
A Caesar azért úgy, első pillanatás, hogy nagyon erős politikai darab, de hát aztán meg mégse. Tehát aztán rájön az ember, hogy itt azért nem erről van szó. Inkább valami... Hát nyilván, ami díszlet, az Izsák Lili díszlete, az is ez a sok-sok agancs, valahogy ez a vadászat, meg az ösztönök kontra politika, valahogy inkább ez azt gondolom, hogy ez a fontos benne. Tehát, hogy ez egy nagyon érzelmes darabja szerintem Shakespeare-nek. Ugye első ránézésre tényleg egy szintiszta politikai játszma, de hát közben meg nagyon-nagyon szól a bizalomról, arról, hogy miben hisz az ember, hogy meddig megy el valakivel, hogy mikor fordul át egy barátság abba, hogy használjuk a másikat. Hát ilyen hétköznapi dolgokról, kedves dolgokról. De igen, tehát hogy valószínűleg az előadás is nagyban mellé rakható Coriolanusnak, Csak azért is, az nagyon vicces, hogy a díszlet, mikor kim voltunk Párizsba, és ott játszottuk, akkor ott az ottani színház ragaszkodott ahhoz, hogy ugye ezt a MUMU színházban játsszuk, ott nincsen díszlet, tehát a MUMU színháznak a falát használjuk. Elhívták, és akkor eljött nekik néhány technikusuk megnézni a MUMU színházba, és akkor utána ott kopogtatták a falakat, hogy hát, hogy ez kicsinált ezt a díszletet. Akkor mondtuk nekik, hogy ez az épület. És kimentünk, és ez egy nagy színház, tehát egy nagy színpada van, és ott legyártották gyakorlatilag az egész MUMU színházat nekünk díszletnek.
De végén odaadhatták volna. És
akkor... ide is adták, tehát igen. El is hoztuk, igen. Tehát egy nagyon... ők mondták, hogy ők ezt abszolút átadják nekünk.
És azzal mi lett, hol van?
Hát most Budapesten
egy
volt.
MUMU2 színház?
Nem, Budapesten volt egy raktárba, tehát sikerült hazahozatni, és most ez Münchenben van, ez a díszlet, tehát hogy ez került el oda. Én szerintem ez nagyon, nekem ez nagyon-nagyon kedves dolog. És aztán most már az Ildivel meg a Lilivel azt tervezzük, hogy persze akkor egy harmadik Shakespeare-t akkor belerakunk ebbe, és akkor csinálunk egy ilyen Shakespeare maratont ugyanabban a díszletbe.
Titus Andronicus.
Titus Andronicus, igen. Az már volt versenyben tavaly is. Még a Müncheni felkérésre is, de aztán Cézár lett. Úgyhogy igen, mellé lehet sok a hasonlóság közötte, de nem tudom, én szerintem azért elég más nyelvébe, meg nyilván nagyon hasonlít a két előadás, de én nekem belül egészen más.
Most ez így az én emlékeimhez képest meglepő, hogy a Julius Caesar kapcsán a politika mellett ilyen barátság megért, de hát mondjuk azért az benne van, de hogy a Coriolanus is, meg felteszem ez a Julius Caesar is, azért erőteljesen a hazai közéleti politikai tapasztalatai tokból táplálkozik. Ez nem okoz gondot a német közönségnek, kérdezem, álnaivan? Tehát, hogy van-e ott ráismerés élmény, mint ahogy itthon a Coriolanus nézőinek volt ráismerés élménye?
Annyiban más, hogy ott nyilván én nem is akartam, vagy hogy nem volt szendékunk egy ilyen magyar helyzetjelentést adni. Tehát, hogy...
Nem is a helyzet, csak a közérzés.
Hát nyilván a közérzet, vagy ez a nézőpont, az levakarhatatlan, tehát az nem tud mit kezdeni az ember. Hát sőt, a Cézár azért az inkább arról szól, hogy ott van egy birodalom, egy működő birodalom. Ugye peremkerületekkel, meg bevándorlókkal, meg szolgákkal, ami hát inkább az uniónak felel meg ma. Tehát hogy azért ez ott valahogy úgy stimmelni látszott ez az alaphelyzet, és ott a Shakespeare-nél is nagyon fontosak a szolgák a darabba, hogy olyan fontos pontokon ők ott vannak és döntenek, vagy hogyha nem is annyira, mint a mi előadásunkban, de hogy fontos szereplők szerintem. És akkor inkább ez lett megdolgozó, hogy itt a magyarok a szolgák, tehát hogy a magyar, és van még egy Caroline Adler, ő egy énekes, opera énekes, kint Münchenbe szereztük. Tehát vele együtt van egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen takarító brigád, vagy egy ilyen takarító kompánia, ami ugye ott Münchenbe, meg hát egész Európában ezt nagyon ismerjük, amikor jön ugye a magyar elmegy mosogatni Londonba. Tehát hogy úgy ott vannak. Szóval ez valahogy szerintem azért ez átélhető nekik. Tehát hogy nem okoz megütközést. Meg valahogy más ott a nem tudom, színházba járásnak az oka, célja. Tehát hogy ott valahogy az érződik, hogy valami, de ez lehet, hogy csak részemről egy ilyen idealizmus, hogy én ezt látom egy ilyen rövid kitekintésről, de hogy mint hogyha nyitottabban mennének az emberek színházba, vagy könnyebben elengedik magukat, vagy hagyják magukat gondolkodtatni picit. Úgyhogy én nem hiszem, hogy ez megütközést vált ki. Vagy hogy milyen furcsa pókként nézik a dolgot.
Hogy kerültél Németországba a Coriolanus nyomán?
Igen, ott voltunk a Radikáljunk nevű fesztiválon, ott Münchenben ez a színház rendezi, és ők hívtak meg utána.
Valahogy kezdettől fogva, tehát az első darab, amit rendeztél, az egy Kleist darab volt, vagy Kleist Dorsz, de több ST végű németet most így nem tudok, de hogy tulajdonképpen már az első választás az is meglepő volt egy színésztől, mert nem volt egy különösebben ismert vagy agyon játszott darab, nem nem színész, nem egy színészre, vagy több különböző színészre épült, hanem egy csapatra. Tehát olyan volt a felütés a rendezői pályádnak, mintha nem is színészből jöttél volna rendezőnek. Lehet, hogy ezt most nagyon elnagyoltan fogalmaztam meg, de hogy meglepő volt.
Nem tudom, semmilyen tudatosság nem volt benne. Ott volt egy helyzet, hogy ott volt a társulat, a Hoppert. Nem tudom, én megtaláltam, tényleg egyszerűen olvasgattam ki Leisztet, megtaláltam ezt a darabot, és akkor azt gondoltam, hogy nagyon passzol arra, amiben vagyunk mi éppen akkor. Nem volt rendező, akivel tudtunk dolgozni, vagy hát ugye pénz se volt, hogy hívjunk. És akkor ez így elindult. Akkor valahogy elkecmeregtünk a bemutatóikat, az őszi fesztivál beszállt, az nagyon-nagyon jó volt. Sokat segített. Hát igen, az mondjuk érdekel ilyenkor, azok a darabok valahogy jobban érdekelnek, amiket nem játszanak agyon. Valamiért, nem tudom, én a Coriolanusban és a Cézárban is valahogy azt érzem, hogy ugyanúgy ott van az ember, aki a Rómeus Júliát írta, vagy a Hamletet írta. Tehát nekem nem válik le, hogy főleg Shakespeare-nél. Kleisznél ugye az nehezebb, mert őt eleve ritkán játszák, szerintem itthon, vagy kevésszer ugranak neki. De hát az meg számomra legalább akkora, nem tudom, univerzum, mint a Shakespeare-i, hogy egészen lenyűgöző, amit az a fiatal ember lebírt írni, vagy ahogy ő látta a világot.
Most nagyon emelgeti a szemöldökét, és így bámul csodál bele Kleistbe. Egyébként van egy külön kötődésed a német irodalomhoz, kultúrához, nincs. Német nyelvhez?
Nincs, ez valahogy ez is így alakult, hogy a Durst is, az egy véletlen volt, tényleg Frident Ezoli kezembe nyomta ezt a könyvet, mikor darabot kerestem az Örkénybe. A Coriolanus az egy antikváriumban valahogy rátaláltam, és megvettem.
Beleugrott a kezedbe.
Igen, ezek nem tudom, én hiszek ezekben, hogy ilyen, vannak ilyen dolgok, hogy akkor most lehet, hogy ezzel van dolga az embernek.
Hallgatunk egy kis zenét, aztán folytatjuk. színházi belépő. Ez a műsor megy. Polgár Csaba a vendégem. Rendező és színész, de most egy kicsit a színészre kitérnék. Kitérnék. Micsoda szavak? Na mindegy, szavakat használok. Asher Novák zenés színész osztályban végeztél 2007-ben. Én azt hallottam, javíts ki, ha tévedek, hogy neked ez a műfaj, ez az éneklés, meg zene, ez nem annyira, ez frusztráló volt abban az osztályban, ahol nagyon sok kitűnő muzikális, jól éneklő, szinte operai szinten éneklő osztálytársad énekelt és zenélt?
Persze. Igen, hát én alapvetően görcsös vagyok, vagy nagyon tudok görcsölni, és azt hiszem, hogy tehát velem soha nem volt éreztetve, vagy nem kaptam ilyet. Én szerintem magam, az énekvizsgák azok mind pokol volt. Az minden évben pokol volt. Minden fél évben.
Az mit jelent, hogy nem a pokol? Azt el tudom képzelni, hogy kiadnak egy művet, amit el kell énekelned?
Hát igen, az ember úgy mindig volt, ilyen tematikus fél évek voltak, és akkor fél év végén mindenki abból egy dallal úgy kiáll a kis színpadra ott a Rákóczi úton is, és úgy elénekli. Hát ezek olyan...
És akkor mindig kegyelem kettest kaptál, vagy hogy?
Nem, mindig meg lettem dicsérő, hogy fejlődött. Néha nem. Csemeci tanárul mondta, szerintem ő adta a pontos iránymutatást, azt mondta, hogy Csaba, értse meg, hogy maga nem egy vokális krőzus, ezt be kell látnunk. Magának színészi intelligenciából el kell hitetnie a nézőkkel, hogy maga énekel.
Ezt egyébként maga sokan csinálják, nagyszerű színészek.
Igen, abszolút.
Igen. De ezt is meg lehet tanulni?
Meg lehet tanulni, hát kénytelen voltam. Nagyon, nagyon hálás vagyok érte. Meg hát nem tudom, hát azért olyanokat... Tehát azért az a lehetőség, az soha nem lesz meg, hogy például Don Pasquale Malatesta duettet énekeljek a Fridentál Zolival. Ez is volt egy vizsgán. És hát ráadásul a Papagéno is, amit nem tudom, hát az olyan csodás volt az egész, de hát nyilván életemben nem fogom
soha. A varázsfogóla vizsgálóadásra gondolsz, igen.
Igen, tehát ember nem osztaná rá a Seren és Novákon kívül.
Hát akkor minden esetre ez a tapasztalat is megvan. Na most akkor ugorjunk egy nagy minőségét, tehát hogy azért színészi pályán most ott tartunk, hogy hanem idén a Poszton a Per Gynt címszerepéért a legjobb férfi főszereplő alakítás díját elnyerted a szakmai zsűritől. Hát aminek volt egy kis stihje, mert előtte azt nyilatkoztad, mondom, hogy mit nyilatkoztál.
Mit nyilatkoztál?
Az ember örül egy díjnak, az más kérdés, hogy a jelenlegi Poszt köszönhetően az elmúlt évek kitartó és igen erőteljes politikai aknamunkájának, amihez csak gratulálni tudok minden résztvevőnek, valóban a legjobb előadások fesztiválja-e, vagy inkább seregszemlének nevezendő. Én az utóbbira szavaznék. Ez azért a díjakat is más színben tünteti fel. Mondtad, majd megkaptad a férfiak. Nos, akkor milyen színben látszott az a díj? Vagy azért egy díj az díj, és még szakemberek ültek a zsűriben.
Abszolút, és én nagyon, nagyon örültem is neki. Ez szerintem egy más kérdés, hogy tényleg ez nem hiszem, hogy erről szól ez a dolog. Én ezt most is így gondolom, hogy hát nehéz mindenhol bárhol itthon azt mondani, hogy ez egy szakmai fesztivál, vagy szakmai döntés, mert hogy egyszerűen annyira lépten nyomon bele botlunk ebbe a kicsinyes politikai játszmába, hogy hát nem tudom, a poszton én kifejezetten azt érzem, hogy ott egy mérlegrendszer működik, tehát hogy egyszerűen mind a két oldalát addig kell sakkozni a serpenyővel, hogy ki legyen egyenlítve. Én ezt nem tartom jónak. Nem tudom a megoldást, fogalmam sincs. De mégsem gondolom, hogy így kell működnie egy színházi fesztiválnak, ami az évad állítólagos legjobbjait. És persze, igen, tehát ugye akkor már ott kezdődik a nyilván az origó, hogy akkor kiválogat, tehát kidönti el, hogy mik a legjobb előadások. Nem tudom, nagyon nehéz, és nem is szeretnék.
De most tegnap a Színházi Társaság közgyűlésén elhangzott egy ilyen, nem tudom mennyire komoly, lehet, hogy csak tréfás javaslat, hogy mi lenne, ha az egyik évben a Színházi Társaság fesztiválja lenne Puszton, a másik évben pedig a teátrumi társaság, tehát innen meg onnan ebből így merítenének. Nézzünk dermedten, igen, nem?
Vagy ne, hát nem jó, tudom. Jó lenne.
Jó lenne?
Nem tudom, én a... Akkor lehetne egy szülők fesztiválja is, nem? Tényleg, hát nem tudom. De én már a szakmai, tehát hogy az, amikor a szakmai beszélgetések néla meghívott. Szóval, hogy azt sem nagyon értem, hogy az hogy történik. Hogy egy színház fölkér valakit, hogy beszélj az elragadásáról. Én biztos, hogy elhívám az édesanyámat. Igen. Tehát, hogy tuti. Hát hiszen akkor ki más?
Igen.
És szerintem elég jó hangulat lenne. Nem tudom, tényleg nehéz is, és persze könnyű ilyen vicceseket mondani.
Ja, azt akartam még akkor kérdezni, hogy az a díj, amit kaptál tavaly, az egy oklevél, vagy valami tárgyi? Valami tárgy is, ugye? Valami tárgyi bizonyítéka van a legjobb férfi alak.
Igen,
és az hol van? Hol tartod? Otthon?
Otthon tartom.
Érted, nem közelítjük meg jobban.
Nem jó, közelítjük rendben. Meg jobban.
Rendben van. No, hát aktuális színészi feladatod, majd elmondod, hogy mi, de ami a legszemet szúróbb, az, hogy az Örkény Színház ebben az évadban a Hamlet bemutatására készül, Bagosi László rendezésében és a te címszereplésedben. A Hamlet ma egy vonzó szerep egy magadfajta színész számára?
Igen. Igen. Amilyen ijesztő, olyan vonzó. Persze, nem tudom, nem gondolkodtam még rajta.
Egyáltalán? Tehát úgy értem, nem, most nem azon, hogy igen, tehát hogy mi lesz, vagy a Bagosival, vagy hogy ez tavaszi bemutató lesz?
Tavaszi, igen, március.
Tavaszi, tehát még ezzel nem foglalkoztuk.
Nem.
Fejben
nem,
sem.
Nem, nem is, nem.
Az, hogy a Nádasdi szöveg lesz, tehát nem a klasszikus, ez ennek örülsz, vagy sajnálod? Még ezen sem gondolkodtál,
tudom,
úgy
igen,
látom.
Nem igen. Tudom, ez olyan fura, de elolvastam, Laci fölhívott, és akkor mondta, én nem olvastam még a Nádasdi fordítást, úgyhogy most elolvastam, amikor mondta Laci, hogy ez lesz. Nem tudom, nem törtem ezen a fejem, hogy jaj, de rossz, hogy nem azokat a mondatokat mondom. Szerintem ebből a szempontból elég könnyen kezelhető vagyok, mint színész, hogy nem tudom, nem görcsölök ezen, hát ez lesz. Hát.
És akkor várod, hogy a Bagosi majd mit gondol.
Igen, és akkor majd én is fogok valamit gondolni, és akkor majd... Összeillesztitek. Gyűrni egymást.
És azt tudod, hogy miért te vagy a Hamlet? Vagy ezen sem gondolkodtál még? Vagy egyszerűen abból a kézenfekvő okból kifolyólag, hogy az Örkény Színház társulatának te vagy egy jó kiállású fiatal színész, aki neki jól áll a gondolkodó póz, nem tudom talán, vagy...
Hát remélem, hogy nem ez lesz a Laci kulcsa a dologhoz. Nem, ezen sem gondolkodtam. Valahogy tényleg úgy vagyok, hogy nyilván a Laci gondol valamit, és akkor neki, nem tudom, hát akkor neki én. Én kellek ahhoz, hogy ott legyen, ami nagyon jó érzés. Többet nem gondolok erről.
Jó, ne gondoljunk akkor erről most többet. Akkor gondoljunk arról, hogy az Örkény Színház színészeként és a Független Szféra egy markáns alkotójaként ez a kettő simán, könnyedén összeegyeztetődik-e?
Nem, elég nehéz, mert csak logisztikai szempontból is nehéz összerakni a dolgokat. Hát egyébként nem, tehát bennem nem okoz ez törést, hogy na most itt vagyok, vagy ott. Én szerintem a színház mind a két oldalon ugyanúgy működik, a színészek ugyanúgy működnek. Nyilván, ami köré épül az egészen más egy kőszínházba, mint egy független színházi csapatnál. Vagy ahogy van egy hely, van egy iroda, van egy csapata, ami csak szervezéssel foglalkozik, stb. Hát egyre nehezebb, főleg azért, mert hogy nyilván az előadásokat is műsorra tűzni, vagy játszani, összeszedni ezeket az embereket, akikkel dolgozok, az is egyre nehezebb. Mármint, hogy így érted?
Hát például, vagy? Igen, de még tovább akarok menni ezen a vonalon, csak gondoltam, közben hallgatunk egy kis zenét. Színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Polgár Csaba a vendégem, és a zene alatt egy kicsit még tétován visszatértünk erre a Hamletre, hogy milyen Hamletet lehet ma elképzelni, és Csaba azt mondta, hogy egy határozatlan, nem is akinek talán nem is feltétlenül alaptulajdonsága a határozatlanság, hanem olyan helyzetben van, amiben nagyon nehéz határozni hát valamiről. De egyébként te nem vagy egy tétova ember, vagy azt akarom mondani, hogy én úgy nézem, hogy te nem vagy egy tétova ember.
De nagyon tétova tudok lenni. Vagy nagyon teszetosza, vagy ilyen, vagy inkább ez a határozatlanság. Szerintem jellemző rám.
Jó, akkor ezt eltettük.
Valahogy.
Arra akartam még visszatérni, hogy az alternatív színház meg az örkény színház. Hogy mondtad, hogy nincsen különbség, de nézői szempontból, sőt néző közönség szempontjából is egészen biztosan, hogy van. Ha arra gondolok, hogy a Pillantás a hídról játszátok, amiben te Rodolfót játszod, biztos, hogy egész más a közönsége, mint az alternatív színházi produkcióknak, nem?
De más, igen. De ez nem a, szerintem nem a színház döntése, tehát nem az alternatív színház döntése. Ez mindig olyan... Mostanában ez elhangzott sokszor, nem is tudom már kitől, de hogy talán sok helyről, hogy az alternatív színház az 10 embernek csinál a színházat, és akkor az minek? Miért legyen? Hát ez egy nagyon nagy butaság, azt gondolom.
Jó, hát én tudok sokkal frissebb észbontó kijelentést arról, igazából, hogy
csak azt akarom mondani, hogy itt mindenkinek az a vágya, hogy esténként 800 ember üljön ott, és tapsolja vörösre a tenyerét. Én szerintem, tehát színházi ember arra vágyik, hogy üljön ott mindenki, a 6 évestől 80 évesig, csillogó szemmel értse meg, hogy ő mit akart neki mondani, nevessen és sírja magát, és aztán menjen haza. Nagyon, nagyon jókedélyűen és elégedetten. Persze, más a közönség.
Most megint rádolvasom egy nyilatkozatodat, hogy rendezőként az érdekel, hogy lehet úgy színházat csinálni, hogy a nézők egy kicsit kényelmetlenebbül ücsörögjenek abban a székben. Egyébként ez teljesen rendben van, tehát hogy ne jöjjön olyan jókedvűen haza, vagy ha jókedvűen jön haza, akkor is másnap reggel jusson eszébe valami.
Hát inkább ez igen. Inkább ezt gondolom valahogy, hogy olyan jó, ami a Merlinben volt, te Sanyi mondott, mint Artusz, hogy az olyan jó, hogy itt vagyunk, itt ülünk, és mindannyian ugyanarra gondolunk ugyanabban a pillanatban. Az valahogy jó lenne azt elérni, hogy nem is ilyen nagy, tehát az például az mindig gyanús, amikor ilyen nagy tézisek vagy tételek vannak úgy lefektetve egy előadásba. Inkább az érdekel engem, hogy kérdéseket lehet úgy föltenni, hogy az ember, aki nézi, abba is fölmerüljön az a kérdés, hogy ebbe a helyzetben most hogy? Hogy tényleg így kell, vagy így élünk túl, vagy így kellene viselkedni? Vagy esetleg egészen más, hogy...
De nem kell másképp kérdezni a színpadról, amikor a pillantás a hídról közönsége ül a nézőtéren?
De, az lehet, amikor... igen, az biztos. Én nem nagyon tudom, nyilván ez tapasztalat, meg nem tudom, minek a kérdése. Nem tudom, hogy kell más fajtát csinálni, de biztos, hogy van egy ilyen, vagy esetleg más eszközökkel kell kérdezni. Hát ez ki is derült, hogy ugye a Merlin az őrkényben az nem futott be egy pályát, vagy egy... Tehát, hogy ott nem sikerült.
És ezt hogy ítélted meg? Ez a produkció hibája volt, vagy a
biztos a produkció hibája, a találkozás? Is. Valószínűleg nem is találkozott a két dolog. Szerintem mindenhol. Én nagyon szeretem azt a munkát, tehát, hogy én nyilván nem is látok ki belőle, tehát, hogy ez nem tudok objektíven beszélni róla. De minden esetben nagyon jó élmény volt, és aztán voltunk itt egy fesztiválon vele, az külön jó élmény volt, megnézte a Doors-t, az nagyon, nagyon vicces volt.
És mit mondott?
Ő azt mondta utána, hogy tetszett neki. Hát ő elég idős, és ő már úgy jár színházba, mint utólag megtudtuk, hogy előtte megnézi DVD-n. Tehát, hogy ő csak akkor, eleve csak akkor jön el.
Biztosra hogyha, megy.
Tehát, hogy ő nem, nem lövöldöz vaktába. És azért eléggé át lett gyúrva az anyag is, tehát szövegileg. Előtte beszéltünk el a telefonon, és akkor adott rá engedélyt, hogy belenyúljunk. És mondta, hogy hát azért úgy leülne beszélgetni egy-két dologról, de alapvetően tetszett neki. Az jó volt.
De aztán nem ült le beszélgetni, csak említett.
Hát nem volt időnk, tehát hogy igazából ő elutazott utána az előadás után, tehát ott beszélgettünk egy keveset, és aztán elment.
Azt láttam, hogy ebben az évadban rendezőként a MOOC-ban fogsz egy Apátlanul című előadást létrehozni.
Ha minden igaz, ezt mi nem tudjuk.
Igazi MOOC falak között?
Nem tudjuk, igen.
Mi lenne ez?
Ez a Mikó Csaba Apátlanul című
Mikó
darabja.
Mikó Csaba darabja, igen. Ami most a dramaturgoktól éppen díjat igen, nyert,
igen,
mint...
Igen. Hát ott egy, az van a terveiben, hogy ez egy trilógia lesz, és... Hát még nem sajnos nem tudok róla mit mondani, mert még nagyon, nagyon képlékeny. Tehát az is, hogy nekem hogy fér bele, hogy a MOOC-nak hogy fér bele, hogy Csaba elkészül-e vele. Tehát még ez egy ilyen eléggé ingadozó dolog, de nagyon-nagyon szeretném megcsinálni. Tehát nagyon
hogy elkészülhetett nem a maga dolog. A darab, hanem ahhoz még ő hozzáírna?
Hát az igazi nagy terve az lenne, hogy a trilógiát együtt megcsinálni mind a három részt.
És elolvastad az Apátlanult?
Igen.
És láttad. Én is elolvastam, de én nem láttam.
Ja, mint az Őrkényes Apátlanult?
Nem. A Mikó Csaba darabját elolvastam. Igen. És tehát nem láttam a lelki szemeimmel. Azt kérdezem, hogy de miután te rendező vagy is, te bizonyára ezt így láttad, és akkor elképzelted,
hát hogy ebből benne, igen.
Hogy merre kell például az írót löködni, hogy ebből olyasmi legyen, amit te szeretnél közönség elé tárni.
Szerintem igen. Nekem van egy olyan érzésem,
hogy ez... Csak megnyugtattam a hallgatókat a köztünk lévő alapvető különbségről. Hát ennyi történt, igen.
Szerintem nagyon izgalmas dolog. Szerintem eleve izgalmas dolog az, hogy az ember egy hasonló korú íróval együtt tud működni. Különösen úgy, hogy nálunk is azért Gáspár, Ildi, Gergő, tehát azért egy generáció vagyunk. Szerintem az egy nagyon, nagyon érdekes dolog lehetne. Vagy dolog tudnak kijönni belőle.
Hát nyilván a Hoppárt is eleve azért nagy mértékben erre is alapoz, nem? Hogy egy generáció vagytok.
Igen. Hát picit most már talán van.
Tehát nem, valaki jobban nem, öregszik, nem, úgy érted?
Vagy? Valaki gyorsabban öregszik, igen. Nem, igen, persze. Hát talán igen. Valószínűleg, ugye a Coriolanusban is azért, ami ilyen szerencsés csillagzat együtt összejött, az biztos, hogy az, hogy ez közös élményekből, vagy közös alapélményből indul ki a dolog. Persze, ez nagyon fontos.
Hallgatunk zenét, aztán utolsó fejezetre rátérünk. Színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q-n. Annyira belém épült már ez a hangsúlya, hogy végigmondom, borzasztó. Polgár Csaba a vendégem, Csalócki. Előadásokban megy így. Tényleg, ez is az ember így rááll egy ilyen hangsúlyra, és akkor azt így mindig úgy mondja, vagy direkt keresi, hogy néha változtassa
rajta?
Nem,
hát azért, nem. Azért ott akkor megszólal a vészsengő. Amikor úgy megérzi az ember, hogy új, ez most az automatából jött.
De különösen, amikor így ilyen versesebb a dolog, nem? Tehát, hogy nem is tudom, vagy mondjuk egy János Királyban egy monológ, az akkor minden este keres valami kicsit más ösvényt?
Hát igen.
Tessék, én ennyit beszélek, ő meg nem mondja, igen.
Igen, hát igen, próbálkozik az ember.
Mert különben vészcsengő?
Igen, az azért megszólal.
Gép.
Uh-huh. Igen, hogy itt valami nem stimmel. Talán lehet, hogy a vers... Nem. Nem, mondjuk a pergünt ugrott most be, hogy ott valahogy pont nem. Nincs ilyen. De lehet, hogy nem is ettől függ, hogy versese vagy nem. Szerintem a fáradtságtól függ, vagy a biztos, hogy napi dolog.
Nagy a szórás egyébként abban, hogy mi hogy sikerül neked egy ilyen nagy főszerep különböző estéken? Vagy van egy standarded, ami alá nem mentél még soha? Ezt nem tudom, hogy ez egy jó kérdés, hát de ez jutott eszembe.
Biztos jó kérdés, nem tudom megmondani. Nem tudok rá válaszolni, de...
Tehát van olyan este, amikor ugye ma nagyon rossz voltam?
Van, persze. Igen.
De ezt senki nem veszi észre rajtad kívül?
De ezt szerintem észre lehet venni.
Mondjuk az Asher, amilyen biztos észreveszi.
Persze, Tamás észre, mindenki észrevesz szerintem. Tamás a kicsiket is észreveszi.
Jó, nem erről akartunk ám most itt beszélni, csak ez
nem, csak gondolkozok, hogy ez hogy...
Na jó, gondolkodj.
Úgy van.
Hamleti arc. Gondolkodó Hamleti arc.
Egy gondolkodó Hamleti arc. Hát fontos az, hogy tudja az ember, hogyha nem is az önostorozás része fontos, de hogy az, hogy hát, hogy ez most nem úgy. Hogy ez most egyáltalán nem úgy. Ez most nagyon nem úgy. Ez most nagyon nem az, és akkor nem valahogy.
És akkor már a következő alkalommal máshogy megy neki? Másra figyel?
Igen. Igen, nagyon sokszor van az, hogy sokszor, hát hogy néha úgy észreveszi magát az ember, hogy lehet, hogy csak annyi van, hogy nagyon magába pörög. És akkor nem. Tehát egyszer rá görcsöl nagyon arra hogy akkor ezt most meg kell csinálni. De nekem tudom, hogy vannak ilyen dolgaim, hibáim, hogy annyira ráfeszülök, hogy el...
De hol van ez a feszülés, mert kifelé nem nagyon látszik.
Hát belül.
Tehát kifejezetten ilyen... ja, csak úgy nem. Igen, de olyan laza színpadi jelenségnek látszol.
Nagyon sok munkámban kerül. De örülök annak, hogyha lazának tűnök. Hú.
Azt akartam kérdezni, hogy vajon hogyan látod a jövőt, ezt akartam kérdezni, de hát a tavaszig sem nézel el a Hamlet bemutatóig, tehát ez eleve egy rossz kérdés, de mert...
Sötéten látom a jövőt, kis
asszony. Sötéten.
Az Ödönfohorvát.
Igen. Ödönfohorvát az is, igen. De hogy azt, most egy nyilatkozat, amit kiírtam megint, amiben te magad is ostorozod a Magyar Színházat valamilyen módon, hogy az soha nem lesz elég erős üzenet, ha a független színház azt állítja magáról, hogy szükség van rá. Csak akkor lesz elég erős, ha ugyanezt mondja a nagy testvére, a Kőszínház is. Ez csak annak kérdése, hogy a színház akar-e annyit fejlődni 5 év alatt, mint az elmúlt 30 év alatt. Mert szerintem a Magyar Színház az elmúlt 30 évben fejlődött annyit, mint 5 év alatt kellett volna egy egészséges társadalomban. Tulajdonképpen mind mérődik egy színház fejlődése? Egészségesen, nem egészségesen, hosszában, széltében.
Hogy lehet lemérni?
Igen, tehát hogy mihez képest van ez?
Hát szerintem például, ami nekem a veszőparipám, az a generációváltásokon biztos, hogy lemérhető. Hogy vajon tényleg úgy van-e, hogy ez egy reális dolog-e, hogy 25 év alatt nincs egy másik ember, aki ugyanolyan alkalmas lenne valaminek a betöltésére. Én szerintem nálunk nagyon, nagyon sok generáció kihullott. Én azt látom, hogy így eltünedeztek. És szerintem ez nagyon szorosan összefügg azzal, hogy hát ez a meg nem történt rendszerváltás, hogy akkor ezt most hogy kell, vagy hogy hogyan tudjuk ezt megtanulni, hogy működik ez egészségesen. Én főleg azt gondolom, hogy itt lehet lemérni, vagy számomra valahogy ez lenne szerintem az egészséges dolog, hogy a generációk jönnek egymás után, és hogy ennek van foganatja, vagy van látható nyoma, hogy itt jönnek nemzedékek, akik gondolnak valamit, vagy picivel máshonnan nézik a dolgot egy más szemszögből. Szerintem ez nálunk elmaradt. Tehát, hogy nincsenek olyan... Hogy egy-egy ember van, akinél azt mondjuk, hogy na hát ő így látja. De ugye az, tehát, hogy nincsenek mellette, ilyen magányos emberek vannak valahogy elszórva.
És te is az leszel? Mennyire vagy makacs? Mert elképzelhető ezt, hogy nem csinálod ezt már, vagy nem itt, vagy...
Nem tudom.
Az is egy stratégia egyébként, az emberek nincsen stratégiája, és nem néz hosszan előre.
Hát olyan biztos nincsen bennem, hogy akkor most eldöntöm, hogy én 5 éve hol akarok lenni, tehát hol akarom látni magam. Nem tudom, nekem folytani ezek a... De már korábban is ilyen tök pici véletlenek, amit így mondtam, hogy hogy találzem egy darabot. Nem tudom, ezek szerintem fontosak, vagy én ezekben úgy hiszek, vagy hagyom úgy.
Te fatalista vagy. Nem.
Igen. De hát tényleg olyan dolgok történtek, hogy ilyen nüanszokon múlott, hogy az, ahogy én ma most vagyok, hogy az így alakul. Úgyhogy nem nagyon tervezek soha ilyen hosszabb távra. Hogy mennyire vagyok makacs, azt nem tudom. Azt tudom, hogy az amit, ami rossz érzéssel tölt, az inkább ez a, hát nem tudom, a dűnek az elmúlása, vagy az, hogy az emberek úgy beleszoknak. Hát, hogy mindent meg lehet szokni. Tehát, hogy az ember háborog egy kicsit, aztán mégis úgy is föl kell kelni, tehát hétfőn úgy is le kell menni a boltba, akármi van. Tehát meg kell venni ezt a kenyeret, meg azt a tejet, és úgy hozzászokik az ember. Azt mondjuk szeretném elkerülni, hogy ez legyen. Nem tudom, hogy az hogy lehet, hogy hogyan lehet egy... De hát ez meg szerintem végülis mindig mindenkinek megvan ez a problémája. Párkapcsolati szinten is meg. Tehát, hogy ez most nem egy ilyen nagy társadalmi kinyilatkoztatásról beszélek, hanem úgy általában. Hát a kíváncsiság, meg az odafigyelés az talán fontosabb, mint a makacság szerintem.
És arra lehet trenírozni?
Trenírozni talán nem, de jó, hogyha van egy-két ember, aki úgy rábök az emberre, hogy oda kéne figyelni.
Még egyet, mindjárt lejár a műsoridőnk, de még egyet szeretnék kérdezni, mert ugyan kicsit bizonytalan vagyok, mert félig privát, de akkor is meg akarom kérdezni, hogy a te feleséged, kislányod édesanyja, Izsák Lilia, díszlet és jelmeztervező, gondolom, és én... És azt hiszem, hogy te mindig is vele dolgoztál, tehát talán nem is csináltál előadást nélküle. És mondta nekem egy rendező, akinek a testvére tervező, és valahogy így erről beszélgettünk, hogy azt gondoltam, hogy ez milyen, mert én ilyen kedves, naív, ártatlan vagyok, tehát hogy az milyen nagyszerű lehet, ha az ember a testvérével dolgozik együtt, hogy hát egymás gondolatát is, és hogy ez milyen meg. És azt mondta ő nekem, hogy hát azért ez nem egészen így van, mert az ő testvére díszlettervezőként olyasmiket enged meg magának, mondta idegesen, amit más rendezővel szemben nem engedne meg magának. Na most ez azért nyilván nem fenyeget, de megkérdezem, hogy van-e hogy egy előnye, hátránya egy ilyen alkotó társi kapcsolatnak. Na, erre nem számított, látom a szemén.
Hát persze, ez ugyanígy működik, mint a
testvérek. Most ne felejtsd, ez az utolsó kérdés, úgyhogy valami szépet kell a végére mondanod, hogy aztán befejezzük a műsort.
Hát ugyanezt tudom mondani, hogy egyáltalán nem segíti meg a díszlet vagy jelmeztervezést ez a dolog, hogy együtt élünk, de nem is hátráltatja. Tehát, hogy valahogy ott az ember átkapcsol, az ember agya átkapcsol. És hát talán annyiból könnyebb, hogy egy fél mondatra elkezdek valamit, és akkor Lili már pontosan tudja, hogy nagyon ez hülyeség, ez most hülyeség.
Most vagy abban.
A legelején, tehát, hogy nem kell itt rabolni az időt, hogy ebbe belemenjünk és magyarázkodjunk, nem. Így.
Járt egyébként ebben a műsorban a Lili, és
tudom.
Mondta, hogy ő öltöztett téged. Lehet ezt a hallgatók nem látják, mint ahogy azt sem látják, hogy az volt, van nekem egy Polgár Csabás kitűzöm, a Jörkén Színházi kitűzöm, és azt ide ki akartam tenni, mert a hallgatók úgy sem látják, mert nem néz, és erre otthon felejtettem, így jártam. No, hát akkor én sok szép közös munkát kívánok nektek.
Köszönjük szépen.
Együtt, külön, mindenhogyan. és örülök, hogy eljöttél. Polgár Csaba volt a vendégem. Ez az Ahol hely van, színházi belépő című műsor volt. Stuber Andrea vagyok, elköszönök, hallgassanak bennünket a jövő héten is, amikor meglepetéssel készülök. Viszont hallásra!